Ez itt a kettes számrendszer, a Rádiókafé 98-on, Veres Dórival, Behumi Dórival, és vendégünkkel, Medvecki Balázs színésszel.
És ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a főiskola után bár Máté Gábor osztályba jártál, és hát Döbötör András volt a másik osztályfőnököd. Nem a Katonába mentél, hanem a Víg Színházba hívtak, már ott is töltötted egyébként a gyakorlatodat is?
Igen, abszolút.
És akkor a szándékaid egyeztek azzal, ami végül történt?
Igazából én nagyon nyitott voltam mindenre, tehát nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy ott milyen munka zajlik, és az első munkám az ösztánc volt, amit a Marton tanár úr rendezett, és ezt már megcsinált egyszer 90-es években, azt hiszem, és abba kerültem bele, ez egy nagyon sok szereplős előadás.
Én ezt láttam a 90-es években, de azóta ment, vagy újra ment?
Hát újra aha. Megcsinálta.
Igen, ez egy zenés-táncos
igen. Hát ott egy mondat,
történetmesélés.
Nem igen. Meg nagyon-nagyon sok jó feladat ért engem ott, tehát Dzsungelkönyve, Maugli, meg még egyébként elég sok minden más. Sok mindent tapasztaltam ott. Láttam olyan példát, hogy igen, ezt én beszívom magamba. Láttam olyat, hogy ez nem biztos. De összességében azért döntöttem úgy, hogy el akarok onnan menni, mert... Benne mindig van egy, és ide kapcsolódik az, amit az előbb mondtam, hogy én biztos, hogy nem fogok egy helyen játszani egész életemben, hogy a komfortzónából való kilépés szerintem az ez egy kulcsfontosságú dolog ebben a szakmában, mert amint komfortzónában itt szépen beletespedsz, és ott vagy, és akkor szerintem egy idő után nem érnek új ingerek. Valahogy erre törekedni kell, és nem feltétlenül a helyszínváltásokkal, de törekedni kell arra, hogy valahogy mindig új ingerek érjenek téged.
Számított az elmeneteletben az, hogy Eszenyi Enikőnek a botrányai milyen országos szintre csaptak?
Igazából nem. Annyira nem.
És a legfontos... számított, hogy ott mi volt bent? Te a saját bőrödön éreztél-e valamit, és ez számított abban, hogy elmentél?
Én általában az ilyen helyzeteket elég jól kezelem, tehát, hogy én nem tapasztaltam olyan, de hogy most úgy értem, hogy én a saját bőrömben nem tapasztaltam ilyeneket. Nyilván az Enikőnek van egy stílusa, és akkor ezt tudni kell kezelni, vagy nem. Hát jó, nyilván voltak furcsa dolgai.
Vagy érted, hogy te jól kezeled? Tehát, hogy veled nem lehet ezt megcsinálni, vagy te oda hát tudod tenni, ahol ennek a helye van, nem húzod föl magad ezen?
Hát megmondom, hogy ha ilyen helyzet lett volna, akkor megmondtam volna, hogy nem, vagy nem, tehát nem.
Veled nem hogy... lehet így beszélni?
Vagy... Persze, hát felszólaltam volna nyilván, szóval...
És akkor is, hogyha nem veled történik? Vagy ilyen se volt? Hogy melletted valakit egy kicsit erőteljesebben instruáltak?
Ilyen nem volt. Olyan volt, hogy engem nagyon erősen sok ember előtt leszított, de az abszolút megérdemelt volt. Az abszolút. Mondom, én nekem a legfontosabb ok az volt a távozásra, hogy azt vettem magamon észre, hogy én ott nem is tudom már mennyi idős voltam, 24-5, azt vettem magamon észre, hogy elkezdem így unni ezt. Tehát, hogy ott van havi, mit tudom én, 22-3-4 előadás, ebből 10 párutcai, és valahogy gyári feelingem lett ettől. Nem lehetem örömömet ebben. Én monotonná vált az egész. És nagyon sokat segített, hogy egy teljesen másik városba mentem el.
De ez nem úgy történt, hogy még a Víg Színházba játszottál, és jött egy felkérés Szegedről, hanem te előbb felálltál, és eljöttél, igen, mert igen. Azt mondtad, hogy igen. Én kérem szépen, nemrég végeztem a főiskolát, de nekem ez már... Tök monoton.
Igen, én hát én úgy voltam, hogy nem érkezett konkrét felkérés, az történt, hogy én bementem Enikőhöz, és elmondtam, hogy nagyon sokáig gondolkoztam ezen. Volt egy-két ilyen bizalmasom, akivel tudtam ezekről beszélni. Például Zsótér Sándorral elég sokat beszélgettem erről, hogy ő mit gondol erről, mert én vele nagyon élveztem a közös munkát még az SZF-én, és nagyon szeretem őt, és ő is mondta, hogy abszolút preferálja azt, hogy vidék. És mondta Enikőnek, hogy ez van. Igen, tehát, hogy az Enikő, és nem akarok így nagyon rákitérni, de azért mondta azt, hogy hát nagyon hálátlan vagy, Balázs, hálátlan vagy. Mondom, ez nem erről szól, hát hálás vagyok, csak én szeretnék tovább menni. Tehát, hogy nem tudom, hogy miért nem lehet úgy elmenni egy helyről, hogy olyan szépen, hogy köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm, hello. De aztán ez nem tartott sokáig. Tehát
kicsit személyes vendégként... sértésnek vette,
hát, hogy... Nem,
odavett szóval, téged, nagyon, és nagyon... ehhez képest te megállt.
Igen, és így nagyon meglepődött. De aztán mondom, ez nem tartott sokáig. Tehát aztán, amikor már visszamentem a Pár utcát játszani, akkor már tényleg beszélgettünk, tehát, hogy nem volt semmiféle haragtartás. Sőt, ő mondta, hogy nagyon-nagyon visszavárlak, és gyere, meg nem, ez ilyenek. De például a Szegedről abszolút úgy mentem el, hogy tehát ott például...
Ugyanez volt a probléma, hogy elkezdted érezni a hétköznapiságát?
Nem. Ott az érdekes, hogy ott nem volt semmi probléma. Tehát igazából valahogy azt éreztem, hogy annak most van itt ez, de hogy én visszamenjek a Vígbe, mert nagyon-nagyon sok mindent tanultam, tapasztaltam.
De tegyük már egy kicsit így kronológiailag rendbe, hogy te a Vígszínházból akkor jöttél el, amikor még sem az Eszenyi Enikő botrányai nem robbantak ki, sem a Martonnak a botrányai? Tehát még te abból a klasszik régi Vígszínházból jöttél el, és viszont abba mentél már vissza, amit Rudolf Péter irányított.
Marton botránya aztán már kijött.
Azzal kapcsolatban milyen érzéseid voltak, vagy mennyire érezted azt, hogy meg kell nyilvánulnod?
Vagy hogy nem kell megnyilvánulnod. Yes.
Igen, tehát hogy mi volt az érzésed ezzel kapcsolatban? Amikor elkezdték őt vádolni?
Hát én azt gondolom, most így visszatekintve, hogy van olyan ember ebben a szakmában, nem is egy, aki sokkal inkább megérdemelte volna azt, amit ő kapott, de sokkal inkább. Én nyilván nem voltam ott, nem én szálltam be a kocsiba. Egyébként azt gondolom, hogy önálló akarattal rendelkezünk, tehát nem kell be. Tehát, hogy én azt mondom, hogy én hogy mondjam, tehát én is kaptam olyan utalást, hogy ne tudjam eldönteni, hogy ez most poén vagy komoly, hogy itt van például a szereposztú divány. De hogy én 50%-ban értsd ezt poénnak, 50%-ban meg egy kicsit komolynak, tehát ez így lett. És én erre úgy reagáltam, hogy tehát a következőt reagáltam, ennyi.
Mert ő érzi
a másik fél, hogy te elkezdesz ezen, nem tudom, feszülni, vagy bele, tehát hogy mondjam, nem tudom, a lazaság valahogy egy fontos...
De meg tudtad védeni magad magyarul, persze. De azért ne felejtsük azt el, hogy te egy színházi közegből jössz.
Igen.
Tehát persze, édesapád, igen. Édesanyád, mind a ketten színházi emberek, és ebben nevelkedtél, tehát neked ezek egyáltalán nem. Most nem arról beszélek, hogy az abuzálás, az csak egy színházi közegben jöhet létre, de most persze. Magát ugye ezt a szituációt feszegetjük, ami itt történt, hogy színházi közegben történt. Neked volt erre antennád, hogy egy színházi közegben hogy történhetnek a dolgok, nem?
De.
Illetve azt se felejtsük el, hogy te balettáncosnak készültél, és a táncosok egyrészt ki vannak szolgáltatva, mert a fizikai, folyamatos a fizikai kitettség, az egy sokkal nagyobb kiszolgáltatottság még inkább, mint a színészet szerintem.
Persze.
De ott van egy fegyelem is, tehát hogy meg határokat kell tudni szabni, nem tudom, lehet, hogy jó lenne ezt képzelni, aztán a táncosok között is nyilván sok ilyen történet
van. A balettintézetben abszolút ezt tapasztaltam, tehát lehet, hogy ezért is... Hogy mondjam?
Edzett voltál.
Igen, edzett. Meg én a Balettintézetben az a 6 év alatt azért elég sok, tehát most én visszatekintenék, és nagyon görcsösen keresgélnék ott, akkor lehet, hogy én is találnék olyat, ami ugye ma már egy ilyen kényes téma lenne, hogy hogyan tanítanak ott, meg nem tudom.
És de most szerinted ez jó vagy rossz, hogy
én azt gondolom,
tartunk?
Hogy ez elég sok minden, elég, szerintem jó, szerintem abszolút jó. Életem legjobb döntése volt, hogy ugye engem onnan eltanácsoltak, mert a lábfejem az nem elég. Tehát ízületileg nem frankó.
Nem
tudom eléggé lefele feszíteni, de jól forogtam, jól ugrottam, és akkor hát ha lehet segíteni, de hát nem lehetett, és akkor felajánlott az egyébként nagyon jó balettmesterem volt, Maher Szilárd, hogy modern szak, és akkor mondtam, hogy hát én nem, inkább akkor megyek el, elmegyek. Nem akarok ebben az épületben lenni. De az történt, hogy egyszerűen nem... Ez összefüggésben van azzal, amiről beszéltünk, hogy nem az egyéniségeket keresték, hanem az van, hogy ha feldobod a lábadat, tudom, 180 fokra, akkor nagyon király vagy, ha nem, akkor meg nem vagy jó táncos. Tehát nagyon sok olyan táncost tudnék mondani, mert akkor is tudtam, akik zseniális, olyan technikájuk van, hogy le a kalappal, de egész egyszerűen érzek valami kisugárzásbeli hiányt.
Érdektelenek.
Érdektelenek. De én ezért imádtam egyébként az ifjú Nagy Zoltánt régen, mert ő meg úgy táncolt, hogy meg hát olyan megjelenése volt, hogy azt
a... Hát meg az összes eredeti balett erről szólt, amiről igen. te beszélsz. Az, egyénisége, az egyéniségekről szólt. Ez egy másik beszélgetés témája lehet a magyar, magyar nemzeti balett, vagy illetve a magyar balett kultúra. Nem, egyébként csak eszembe jutott, ahogy meséltél arról, hogy te téged mi inspirál a pályán, vagy nem szeretsz egy helyben lenni. Ez egy végigfutott a fejemben, hogy akkor hogy akartál balettáncos lenni, mert hogy annál alárendeltebb szakma egyébként nem sok van, akár, akár hát, mentálisan igen. is, de hát fizikailag meg aztán még inkább. Persze. De azért kanyarodjunk vissza onnan, ahonnan jöttünk.
Igen, lehet, hogy ott még nem tettük ki a pontot, de ha nem akarsz erről beszélni, akkor nem muszáj, csak valahogy érdekel egy fiatal színész véleménye, aki, ahogy mondod, persze kicsit ott szocializálottál a balettosok között a legkeményebb világban, meg hát tanultál és tapasztaltál olyan színházi közegben is a szakmáról egy csomó mindent, ahol még, hogy mondjam, a MeToo előtti időkből még mindenféle dolog belefért egy próba folyamatba. És ahogy az előbb annyit mondtál, csak hogy igen, jó, hogy ez most nem így van, és változik, de vajon mi az, amit ti tényleg tapasztaltok a bőrötökön, ami tényleg változott, és ami már tényleg nem férhet bele egy közös hát színházi munka során?
Van egyfajta ilyen rádöbbenés közelmódban, ezt tapasztalom, és ez tök jó. Tehát nem az van, hogy meghajlunk minden előtt, és nagyon köszönjük, hogy nem tudom, itt vagyunk, és mi mindent megcsinálunk, hanem van egy ilyen levegőben egy ilyen kialakult szakszervezeti én.
Az rohadt jó, mert szakszervezet még mindig nincs. Tehát,
hát nincs, de ezt mondom, hogy egy ilyen szakszervezeti én.
Ez egy öntudat.
Igen, igen. Tehát az, hogy tehát az, igen.
Szóval... Jó, de tudsz ezzel mit kezdeni te? Vagy mondjuk egy nálad vételen fiatal lány, aki esetleg úgy érzi fiatal kezdőszínészként, hogy ha nem is abuzálva van a színpadon a rendező által, de mondjuk szavak szintjén, vagy érzelmek szintjén nagyon erőteljesen bántva. Igen, hogy ő tud-e ezzel kezdeni most már valamit?
Nem tudom. Ez alkatkérdés. Volt olyan, hogy egy rendező nagyon erősen személyeskedett egy színésznővel. Szerintem én azt gondolom, hogy amíg ez a cél érdekében van, az előadás érdekében, addig ez mehet, de amint van egy határ, és azon túl, mert tényleg csak nagyon erős személyeskedés van, annak nincs értelme, tehát semmi, az valahogy, az nem tudom, miért csinálja valaki, egy rendező. De azon túl már az hülyeség, és simán lelkileg is tönkre tehet egy színészt, egy színésznőt.
Persze, de ezt előtte is tudtuk, hogy mi az, ami megváltozott. Hogy most már oda mer szólni egy ilyen színésznő, hogy segítsetek, léci, vagy én nem tudok esetleg kiállni magamért, vagy,
hát
vagy
ezt
ki
mondom,
tudok.
Hogy
de...
Ez viszont nem, ez nem kollektív változik, ez emberfüggő. Hát van olyan színésznő, aki úgy odaszól, hogy azt a rohadt élet így nézze. Van, aki meg nyel, és én kérdezem, hogy de figyelj, nem, de hogy? Hát, nem, jó lesz, tehát ez nagyon-nagyon ember. Ez
nem változott semmi.
Hát szerintem, de.
Szerintem az talán változhatott, nem, hogyha valami több mindenkit ér, tehát hogy nem csak egy valakivel történik meg, hanem több mindenkivel is rendszeresen, akkor össze, tehát a ilyenre.
Nem tudom, ez a kérdés, hogy változott-e, mert ugye szakszervezet például, nem állt fel, nem vizsgálták ki ezeket az ügyeket átolzéig.
Volt egy ilyen rendező, akivel beszéltem, például kollektíve bocsánatot kért a társulattól. Nem hiszem, hogy ez mondjuk 20 évvel ezelőtt előfordult volna, hanem ez egy elfogadott dolog lett volna, hogy ő így kommunikál. Most elnézést kért. Mert ő is belátta, hogy sok volt. Tehát szerintem elindult valami.
Tök jó. Jó. És akkor visszatérve arra, hogy te visszajöttél végül is a Víg Színházba, hogy ott is érzékelsz különbséget? Tehát a mostani hangulat, munkamorál, mit tudom, micsoda társalgóban eltöltött közös idő, az olyan. Más, mint annak előtte?
Igen. Teljesen őszintén szóval azt érzékelem, azt a különbséget, hogy a Péter... Például pont pár nappal ezelőtt történt, hogy kijöttem a délelőtti próbáról, 2 után tartok hazafelé, és akkor hallom, hogy Balázs, és akkor nem tudom, hogy honnan szólnak, és akkor látom, hogy a kocsiból szól a Péter, oda megyek így az úton, és akkor látom, hogy... És akkor megkérdezi, hogy na milyen, mi a helyzet a próbával, jól hattok? Nem tudom, persze jól adunk, tényleg tök jó, nagyon jó fej, a Bazsi nagyon jó agya van, a Cukor Balázs a rendező. Tehát, hogy... Érdekli, hogy velünk mi van, mi a próba folyamatnak a hangulata, már az elejétől kezdve.
Tehát egy gazda szerepet érzel, igen, van tehát, egy ilyen valaki, aki
tehát, hogy foglalkoztatja, hogy mi hogy érezzük ezt az egészet. és ezt akkor én nem nagyon éreztem. És a Péter ezt, és nem ez volt az egyetlen eset, tehát mert előtte már két próba után és a büfében teljesen random összefutottunk, és ott is kérdezte, hogy mi a helyzet. Tehát én ezt nagyon szerettem, és sokkal közelebb van az igazgató társulathoz most, mint mondjuk 5 éve.
És akkor felszabadultabbak is vagytok, gondolom, nem? Tehát úgy tudom elképzelni ezt.
Igen. De az a baj, hogy ugye most úgy beszélgettünk, mint hogyha a 40-valány színész egyformán érezne. Uh-huh. De
hát
ez is
alapos. Hát akkor te mit érzel?
Én abszolút. És az is érdekes, hogy 4 évig máshol voltam, és most nagyobb a differencia, vagy érzetben legalábbis.
És utolsó kérdés ide vonatkozóan, te azóta beszéltél Eszenyi Enikővel telefonon, vagy személyesen? Nem is érzed a készítés, hogy valamit, nem. Bármit? Tehát nem is volt köztetek semmilyen beszélgetés azóta?
Nem, semmi. De nincs, tehát semmiféle rossz viszony nincsen, tehát találkozni nem köszön. Egyébként nem, egyszer véletlenül találkoztunk a Millenárisban, a Nemzeti Táncszínháznál. Váltottunk pár szót, de hát nincs semmi rossz viszony.
Nektek kettőtöknek nem volt ilyen problémája.
Nem.
És te hogy látod azt, hogy őt ennyire kitagadta a szakma?
Hát ezen azóta is gondolkozom. Sok mindent megérdemelt azért az Enikő.
Szerinted, ha ő tett volna akár egy kicsi gesztust is, akkor azért akkor nem száműzik őt ennyire?
Hát
vagy indul egy párbeszéd? Mert szerintem itt tök így van, amit mondasz, hogy nyilván egy csomó mindenki ebben a szakmában ugyanennyire, vagy még jobban abuzál, de hogy itt valószínűleg az a legszörnyűbb, hogy ez egy ilyen egyoldalú maradt ez a történet. Tehát, hogy az ő oldaláról nincs reakció. De nem csak azt mondom, hogy bocsánat kérésem, hogy nem történt, hanem reakció sem történt az ő oldaláról.
Nem. Én lehet, hogy nem tudom. Én az utóbbi időben eléggé, sajnáltam őt. De azért sajnáltam őt, nem azért, mert amit történt vele, hanem azért, mert egyszerűen gondolkodásban nem jutott el odáig, hogy mit kellene csinálni. És nem tudott lemondani, nem tudott változtatni azon, hogy a birtoklási vágyát az félretegye. Tehát ő a saját színészeit azért eléggé szerette birtokolni.
Hát folytassuk itt a birtoklásnál.
Ilyen is hasonló vidám témákkal várhatunk minket.
Jó, továbbra is ez itt a 2. számrendszer, továbbra is Medvecki Balázs a vendégünk, és akkor egy pici szünet után visszatérünk hozzátok. Maradjatok velünk.